Kertbarátok.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a Kertbarátok című műsorunkban, én Szász Edit vagyok. Az adventi koszorú kimaradhatatlan kelléke az adventi várakozási időszaknak, a karácsonyi előkészületeknek a lakás díszítésében. Mai műsorunk első felében Sepsiszentgyörgyről származó virágkötővel beszélgetünk az adventi koszorú trendekről, illetve az elmúlt időszakban a virágkötészetben tapasztalt nehézségekről, változásokról.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Bíró Boróka 2015 óta minden évben egy adventi koszorú kollekcióval készül, amit virtuális formában mutat be, és így értékesít. Előző években adventi koszorú készítő műhelyeket is szerveztek Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában. Idén a járvány miatt ezt nem lehetett megszervezni, viszont az érdeklődőknek postán küldték el az adventi koszorúhoz tartozó kellékeket, hogy mindazok a személyek, akik saját maguk szeretnék elkészíteni adventi koszorúikat, akkor ezt otthon meg tudják tenni. A virágkötő feladata, hogy megmutassa a vásárlónak, hogy milyen virágkompozíciókat, virágcsokrokat vagy virágból készülő díszeket lehet felhasználni az adventi időszakban, akár a hagyományos koszorú mellett, ahhoz, hogy hangulatos legyen a lakásunk a karácsonyi ünnepek alkalmával. Kedves hallgatók, a következő percekben a sepsiszentgyörgyi Bíró Boróka virágkötővel, virágkötőszak oktatóval beszélgetünk.
Egészen kiskorom óta foglalkozom adventi koszorú készítéssel. Itt meghatározó szerepe volt ebben a történetben édesanyámnak, illetve nagymamámnak, hiszen mindig azt láttam, hogy otthon, az erdőn, mezőn fellelt alapanyagokból adventi koszorúkat készítettünk, akár közösen. És akkor felnőttként kezdtem én virágkötészettel foglalkozni, illetve megtanulni ezt a mesterséget, és virágkötészettel foglalkozva 2015 óta minden évben ebben az adventi időszakban egy adventi koszorú kollekciót mutatok be virtuális formában a közösségi média felületeinken, és ezeket az adventi koszorúkat lehet megvásárolni, illetve már második évben rájöttem arra, hogy mivel ezek kis példányszámban létrehozott művek, ezért jóval többen szeretnének ehhez hozzáférni, mint ahányat el tudunk mi készíteni. És akkor úgy gondoltam, hogy kis műhelyeket szervezek, és ugyanazokat a modelleket ezek alatt, a műhelyek alatt el lehet készíteni az én instrukcióimmal. Ez néhány évig működött is, nagyon jól népszerűek voltak ezek a műhelyek, Sepsiszentgyörgyön, illetve Csíkszeredában tartottunk ilyeneket, és a koronavírus járvány átírtam ezt a műhelytartási történetet, hiszen idén, illetve tavaly nem voltak tarthatóak ezek személyes jelenléttel, ezért arra a döntésre jutottam, hogy ugyanúgy fogom én kínálni a kész adventi koszorúkat az új kollekciókból értékesítésre, viszont megadom a lehetőséget az arra érdeklődők számára, hogy saját maguk rakhassák össze, tehát az alapanyagokat, azokat postázzuk, illetve egy elkészítési útmutatót csatolunk ezekbe a dobozokban, és el lehet készíteni otthon is ezeket a koszorúkat. Tehát, hogy valamilyen szempontból maradjon meg az az élmény, hogyha valaki szeretné saját kezileg ezeket elkészíteni.
Van amúgy erre igény az, hogy valaki saját maga készítse otthon? Ez nagyobb élményt, nagyobb jelentőséget ad magának a koszorúnak, mint hogyha megvásárolná?
Hogyha magamból indulok ki, akkor én mindig mindenképpen szerettem ezeket a dolgokat magamnak elkészíteni. Én azt látom, hogy mind a két típusú kereslet fennáll. Tehát van, aki azt mondja, hogy ő mindenképpen elkészített koszorút szeretne, ő szeretné megkapni azt a terméket, amit a fotón lát, vagy egy ahhoz nagyon hasonló terméket, hiszen kézműves dolgokról beszélünk, nem lehetnek ezek 100%-ban egyformák, és van, aki nagyon szívesen vállalja azt, hogy ő magának szeretné elkészíteni, és hát mondjuk arra vágyik, hogy minél jobban hasonlítson a végtermék arra, amit mi előkészítünk, illetve a ugye a kollekcióban bemutatunk, nyilván ezek profi fotókkal vannak, profi fényképész által elkészített fotókkal bemutatva.
Igen, itt a kollekcióról beszélünk, akkor ez körülbelül hány koszorút jelent, vagy hány fajta mintázatú koszorút jelent?
Igen, ez egy jó kérdés. Minden évben tulajdonképpen 4 alapmodellt képzelek el, és akkor 4 alapmodellt szoktam bemutatni, és ezeket lehet megvásárolni készen, illetve el lehetett jönni a műhelyeimre, vagy pedig most ezeket darabokban is meg lehet venni alapanyag boxokban is, akkor abból összerakni, és ezen kívül pedig számtalanszor teszünk eleget egyedi, egyéni kéréseknek is, amikor például egy vállalkozás vagy egy intézmény esetén személyre szabunk egy-egy koszorút, vagy akár egy otthon kapcsán, egy magánszemény kapcsán is személyre szabunk egy koszorút. De alapvetően 4 modell az, amit beszoktunk mutatni minden évben, és akkor vannak még egyedi példányok is.
Az idei évben melyik az a színvilág, ami a koszorúkat jellemzi, az adventi koszorúkat? Mert gondolom azért ebben is van fejlődés, tehát kicsit modernizálódtunk ebben a tekintetben is.
A színkombinációkat illetően is vannak eltérések. Én mindig arra törekszem a 4 alapmodell bemutatásánál, hogy lehetőleg a 4 modell közül gyakorlatilag bárki találjon kedvére valót. Általában megjelenik minden évben nálam egy rózsaszínes változat, egy halvány kék vagy egy mentaszín, a klasszikus piros zöld, ez a diótörő motívuma kapcsán szokott megjelenni a piros zöld adventi koszorú, illetve egy semlegesebb natúr, vagy barna, vagy fehér színű, vagy fehéres szürkés, illetve fehér ezüst, vagy barna arany koszorú. A legnépszerűbb egyébként az elmúlt évek tapasztalata szerint az a barna arany koszorú szokott lenni, illetve a klasszikus piros zöld. A barna aranyat azt az utóbbi években ilyen mézes kalács motívumokkal díszítettem, és valamelyik évben a mesés mézes nevet kapta, azt hiszem 3 évvel ezelőtt ez a koszorú, és azt látom, hogy ez az egyik legnépszerűbb modell.
Ami a díszítést illeti, gondolom előnyt jelentenek a helyi motívumok, tehát hogy a karácsonyi motívumok mellett persze.
Igazából az adventi koszorúinkban azt hiszem, hogy nem igazán jelentek meg ezek a típusú motívumok. Inkább a karácsonyi ünnepkör kapcsán jellemző, hát így a mézes kalács, a mézes figurák, a diótörő figurája, a klasszikus ajándékok formájában megjelenő hintaló, az egyik évben egy karácsonyi körhinta nevű adventi koszorú modellünk volt, ami ilyen rózsaszínes, szürkés színvilágban, egy ilyen kis fakorongon kézzel festett és kis körhintát ábrázoló motívumot tartalmazott, amit egy helyi kézműves készített el rendelésre számunkra, illetve a gyertyák úgy váltakoztak rajta, hogy fehér rózsaszín, és ez a körhintának a pörgését szimbolizálta.
Ami a koszorúnak az alapját illeti, őt az idén láttam, hogy nem csak a fenyő alapú koszorút kedvelik, vagy keresik az emberek, hanem most már más alapanyagokból is készíthetünk. Mik azok, amiket fel lehet használni ilyenkor?
Én jellemzően nálunk nem a fenyő alapú koszorúk azok, amik megjelennek a mi modelljeinkben az elmúlt 6 évben. Szalma koszorú alapokat használunk, illetve moha koszorú alapokat, és akkor azon nagyon-nagyon sűrűen különféle növényeknek a száraz termései, illetve különféle szárított növényi részek jelennek meg. Idén egy picit kiléptünk abból a klasszikus stílusból, amit mi 2015 és 20 között képviseltünk, és a 2021-es kollekciót egy kicsit légiesebbé tettük, de ugyancsak száraz növények jelentek meg rajta, száraz növényi részek, általunk szárított növények, illetve már száraz formában beszerzett növények. Mindig törekszem azért a természetességre. Ritkán használok, és nagyon kevés műelemet használok a koszorúkban. A száraz terméseknél előfordul az, hogy címezzük ezeket, vagy megfestjük azért, hogy a végeredmény mondjuk azt az árnyalatot, vagy azt a színvilágot kapja, amit mi elképzelünk, szeretünk, illetve néhány ilyen kézzel készített kézműves figura, vagy pedig megvásárolható, kéztermékként megvásárolható kis figura, vagy pici kis gömbök szoktak megjelenni, de a koszorúkon levő alapanyag többsége az a száraz termés, illetve szárított termés. És igyekszünk a gyertyákat is egyébként helyi termelőtől, kézműves gyertyákat beszerezni.
Használtatok esetleg ilyen méviasz alapú gyertyákat is?
Méviasz alapú gyertyák nem jelentek meg a mi koszorúinkon az elmúlt években.
Milyen hosszú egy ilyen koszorúnak az élettartama? Tehát, hogyha az idén valaki ezt megvásárolja, jövőben is elő tudja venni, vagy?
Igen, erre fokozott figyelmet is fordítunk. Tehát mi már 2015-ben úgy jelentünk meg a piacon ezekkel a koszorúkkal, hogy tulajdonképpen a négy gyertyának a cseréjével megoldható az, hogy következő évben újra elővegyük őket, és újra ott pompázzanak az otthonunkban. Nyilván a gyertyák színe az változtatható, arra kell odafigyelni, hogy az elkészített adventi koszorúval találjon, és hát nagy örömünkre szolgál az, hogy látjuk azt a közösségi médiában, hogy akár 6 évvel ezelőtti koszorúinkról tesznek közé most képeket lecserélt gyertyákkal. Tehát látjuk azt, hogy időtállóak, és pont ezt az időtlenséget is szeretnénk mi bemutatni a mi termékeink által. Kis mennyiségű adventi koszorút hozunk létre évente, illetve arra törekszem, hogy az oktatás révén, a virágkötészeti szakoktatás révén továbbadjam ezt másoknak is, és hogy ennek a tudásnak a birtokában otthon el tudják majd készíteni ezeket az adventi koszorúkat. Az a pozitív tapasztalatom, hogy nem csak olyanok jöttek el az elmúlt évben a műhelyemre, a workshopjaimra, akik saját célra otthoni adventi koszorúkat készítenek, hanem hogy a soron következő években már ők saját kollekcióval jelentek meg, illetve ők maguk eladásra is készítettek adventi koszorúkat. Nyilván jellemzően esküvői dekoratőrökről, illetve virágboltban dolgozókról, a virágbolt tulajdonosokról beszélünk ebben az esetben.
És egy ilyen műhely, ez egy egyszeri alkalom, vagy ez milyen hosszú ez egy ilyen műhely? Mennyi idő alatt lehet ezt úgymond megtanulni?
Ezek az adventi koszorú műhelyek, ezek egy körülbelül 3 órás alkalmak voltak. Én azt gondolom, hogy ez viszonylag könnyen elsajátítható ezek alatt az alkalmak alatt. És ezen kívül szintén az elmúlt években, hát még a koronavírus előtti időszakban karácsonyváró műhelyet is tartottunk az Abolai kastélyban, a Kastély Erdélyben projekt keretén belül, és ott pedig tipikusan nem adventi koszorú, hanem egyéb karácsonyváró, karácsonyi díszek, karácsonyi asztaldísz, egyértyás asztaldísz, ajtódíszek, kopogtatók és különféle ilyen típusú virágkötészeti termékeket lehetett ott létrehozni. Egész nap ott voltam, és akkor az egész napos rendezvény alatt lehetett ezeket elkészíteni.
Idén van-e másfajta karácsonyi dísz, vagy asztali dísz, tehát, vagy csak kimondottan a koszorúk vannak?
Mi általában az adventi koszorúkat szoktuk, most ugye második éve tipikusan ezeket az adventi koszorúkat, hiszen ugye a postázással tudjuk csak vállalni azt, hogy eljuttatjuk a fogyasztóinkhoz, illetve műhelyek tartására sem volt lehetőség, sem tavaly, sem az idén. Jellemző az, hogy már a koszorú látán kérik a vásárlóink, hogy szeretné ugyanannak a koszorú típusnak az ajtón elhelyezett kopogtató verzióját megrendelni. Idén az adventi koszorú szezonban, ami most már ugye lejárt, hiszen túl vagyunk advent első vasárnapján, és nekünk az első vasárnap előtti időszakban el kell juttatnunk a koszorúkat a vásárlókhoz. Azoknak küldtünk kopogtatókat, akik külön a koszorú mellé kérték, akik viszont csak kopogtatót kértek, azok a kopogtatók még mindig készülnek, és elkészítés alatt vannak, hiszen az elmúlt hetekben az adventi koszorúkra kellett összpontosítanunk az energiáinkat.
Mikor kell elkezdeni magát a készülődést, a koszorúk előkészítését, gondolom már az ősz folyamán azért alapanyagok beszerzése, vagy nem tudom, tehát, hogy már időben el kell ezt kezdeni?
Gyakorlatilag azt mondhatnám el a több éves tapasztalatom kapcsán, hogy ahogy lejár a karácsony, már el lehet kezdeni tervezni a következő évet. A tavaszi-nyári időszak jó arra, hogyha saját kezűleg begyűjtött termésekről beszélünk, meg tervezésről, akkor érdemes ilyesmiket begyűjteni, illetve majd szárítani, kezelni, festeni később. Ez olyan szempontból nehéz, hogy nyáron tipikusan nincs az embernek karácsonyi hangulata, vagy nem tud annyira ráhangolódni erre a karácsonyi ünnepkörre. Viszont aki virágkötészettel foglalkozik a virágboltosoknál, az a jellemző, hogy ugye a november 1-i halottak napja utáni, tehát ugye november 1-i októberben ez a halottak napi virágkötészet az, ami rendkívül leköti a virágboltosokat, az idejüket, az energiájukat, és ahogy a november 1-e lejár, akkor rögtön átkapcsolnak a karácsonyi üzemmódba. Ahhoz, hogy a november végére, ugye vagy november végére, vagy december elejére szokott esni advent első vasárnapja, és hogy akkorra már el legyenek készülve az adventi koszorúk.
Az adventi koszorú az csak az egyik oldala. Mi történik az év többi részében? Mivel foglalkozol az év többi részében?
Virágkötészet mesterség kapcsán esküvői virágdekorációkkal foglalkoztam intenzíven az elmúlt évtizedben. Ezt szintén a koronavírus járvány írta át, ugye 2020-ban egyáltalán nem volt művelhető az esküvői virágkötészet Romániában. 2021-ben már korlátozott mértékben művelhető volt, ezt azért hangsúlyoznám, mert az esküvői virágkötészetnek a piaca, mint nagyon sok iparág, rendkívül megváltozott a járvány kapcsán. A beszerzési lehetőségek korlátozottak, az áraknak a fluktuációja az rendkívül intenzívé vált, tehát a tervezhetőséget nagyon-nagyon megnehezítettem, illetve hát az állandó korlátozások, illetve a hirtelen bejelentett létszámra vonatkozó korlátozások, tehát az, hogy 400 fős esküvőre tervezünk egy virágdekorációt, ami végül maximum 200 fős lehet, és akkor mi a Bloomwell-lel ezt az idei esküvői szezont is úgy döntöttünk, hogy ezt most 2021-ben nem vállaljuk be. Tehát nekünk, illetve nekem ez az adventi virágkötészet az, ami most aktuális, illetve ami jelenleg is a karácsonyi virágkötészet az most bonyolódik. Illetve a virágkötészet kapcsán szakoktatásban veszek részt oktatóként. Az IFALVI Lám Alapítvány az, aki felnőtt képzést hirdet, virágdekoratőr felnőttképzést és akkreditált felnőttképző diplomát adnak erre a képzésre. Ott egy kolléganőmmel oktatok, egy kertészmérnök kolléganőmmel közösen. Én virágkötőként vagyok jelen ebben a képzésben, illetve közgazdászként is.
Gondolom ez a virágkötészet az ne azért nem egy egyszerű, nem csak annyiból áll, hogy hogyan is rakjunk össze egy csokrot, azért ez egynél bonyolultabb folyamat. Kell egy kis kreativitás, kell a növényeket ismerni, melyiknek milyen tulajdonsága van.
Mindenképpen jó ez a kérdés. Azt mondanám el, hogy nyilván növénytani szakismeretek, botanikai ismeretek, növénygondozási ismeretek nagyon-nagyon fontosak. Kell a kreativitás is, kell a dizájn ismeret is. Viszont mindemellett kell az is, hogy a végterméket azt tudjuk beárazni, és tudjuk értékesíteni. Tehát hogy egy egész komplex, meg elkülönült folyamat az, hogy igen, létrehozzunk valamit, ami ugye művészeti folyamatnak is tekinthető, illetve azt, amit létrehoztunk, majd tudjuk értékesíteni, illetve megfelelő áron tudjuk értékesíteni. Amit saját tapasztalatból elmondanék ugyan az elmúlt bő évtized kapcsán, az az, hogy én mielőtt elkezdtem volna ezzel foglalkozni intenzíven, őszintén nem láttam azt, hogy ennek milyen komoly fizikai munkaigénye van magának a virágkötészetnek. Beszéljünk itt akár esküvői virágdekorációról, vagy adventi, vagy karácsonyi virágkötészetről. Tehát gyönyörű szép dolog virágok között dolgozni, feltölti az embernek a lelkét, bizonyos szempontból művészet is, hogyha úgy tekintünk rá, viszont azt mondanám, hogy kőkemény fizikai munka van ezek mögött, a produktumok mögött.
Maga az elkészítések mögött?
Tehát, így van, az elkészítési folyamat, tehát például, hogyha egy esküvői virágdekorációról beszélünk, egy több száz fős esküvőt kell virágdekorálni, ugye többféle típusú termék merülhet fel egy esküvői virágkötészeti kör kapcsán, különféle személyhez tartozó díszek, például egy ilyen fontos elem a mennyasszonyi csokor, a kitűzők, az élő virág hajdíszek, a koszorúslányok csokrai, karkötői szintén élő virágból is készülhetnek, illetve a teremhez tartozó díszek, vagy templomhoz tartozó díszek, ugye templom, akár teljes körű templomdekoráció, teremdekoráció, asztalra elhelyezett virágkompozíciók, virágdíszek, külön a főasztal díszítése, a főasztal mögötti térbedíszítése, és akkor egy ilyen esetben ugye több ezer szál virágról beszélünk alapanyagként. De most a több ezer szál virág alapanyagnak az első munkamozzanata az az, hogy átvesszük ezeket a vágott virágokat, amiknek jellemzően nagy része importból származik, átvesszük, és akkor ugye megtisztítjuk ezeket a virágokat. És miután megtisztítottuk, és megfelelő módon kondicionáltuk, vízbe, mondjuk tápoldatba helyeztük, akkor kezdünk el majd dolgozni vele. És ugye ilyen mennyiségnél ez azért elég nagy fizikai munkát igényel.
És gondolom egy embernek azért ez elég lehetetlen feladat.
Ez nem egy emberes történet, tehát ez mindenképpen csapatmunka formájában kell elképzelni. És mondom, itt csak a feldolgozásnak a kezdetéről beszéltünk, akkor képzeljük el azt, hogy mindennel elkészültünk. Nyilván itt az is egy kulcsfontosságú kérdés, hogy élő virágokról beszélünk, amik hervadnak, akár rövid idő alatt, különféle virágfajtákkal dolgozunk, a különféle virágfajtáknak az életideje, a hőmérséklet igénye különböző, és akkor megfelelő módon kell bánnunk velük, mondjuk, hogy elkészültünk a virágkompozícióinkkal, és akkor azokhoz kapcsolódóan egy elég komplex logisztikai folyamat következik, ezeket a virágkompozíciókat ki kell szállítani a helyszínre, illetve el kell helyezni a... És akkor az, hogy minden idejében, a megfelelő formában, a megfelelő minőségben, lehetőleg frissen érkezzen meg. Tipikusan tavaszi, nyári vagy kora őszi időszakról beszélünk, amikor a kinti hőmérsékletek elég magasak szoktak lenni, és azok ugye nem kedvezőek a virágok számára. Tehát, hogy éppen elkészüljünk a virágdíszekkel, de minél később készüljünk el velük, hogy minél frissebbek legyenek, minél frissebben legyenek azok felhelyezve a helyszínen, juttassuk el úgy, hogy épségben megérkezzenek, tehát megfelelő módon kell csomagolni őket, kijuttatni a helyszínre, és akkor a helyszíni kipakolás, a virágdíszek helyszíni elhelyezése is egy komplex csapatmunkát igényel, és szintén fizikai munka gyakorlatilag.
Van olyan, hogy bizonyos évben, vagy minden évben megvan, hogy melyik virág az, amelyik a keresettebb, vagy amelyiket szeretik jobban?
Én azt tapasztalom, hogy a mennyasszonyok többségénél a virágismeret az eléggé korlátozott, és hát tipikusan a rózsa az, ami egy slágervirág, vagy amit ismernek, vagy amit mondjuk, hogy többen ismernek, vagy közismert virág. Nem tudnék így egy virágfajtára korlátozódni ebben a tekintetben. Én azt látom, hogy azért több száz virágfajtához hozzáférünk, és ezek gyakorlatilag 48 óra alatt ide jutnak Romániába, akár Hollandiából, nyilván amikor az ellátási láncok nincsenek korlátozva mondjuk a járványhelyzet miatt. És én tipikusan az esküvői virágkötészetemben szeretek különleges virágokkal dolgozni. Tehát általában a mennyasszonnyal vagy az ifjú párral azt beszélem meg, hogy milyen stílusú lesz a végeredmény, milyen színvilágot képzelnek el, de az, hogy pontosan milyen virágfajták kerülnek a mennyasszony csokrába, ha csak nincs erre vonatkozó speciális igénye, és itt jellemzően azt szoktam megkérdezni tőlük, hogy milyen virágot nem szeretnének benne látni, hogy én tudjam azt, hogy akkor azt lehetőleg kerüljük el, de hogy ne korlátozzuk le azt, hogyha például egy lila színvilágú csokorról beszélünk, akkor csak rózsákat használok, mert minél többféle lila árnyalatú virágot használunk a csokorban, annál különlegesebb lesz annak a textúrája. És lehet, hogy a mennyasszony nem is ismeri azokat a virágokat, és nem is biztos, hogy neki kell ismernie. Az a fontos, hogy a csokor, a végeredmény az egy számára tetsző.
Hát akkor azért bevállalnak a mennyasszonyok is úgymond egy ilyen különlegesebb csokrot, még ha nem is ismerik a virágokat. Tehát, hogy...
Nekem az a tapasztalatom, hogy azok, akik megkerestek a munkáim alapján, tehát ugye a virtuális térben bemutatott, a Bloomberg-en bemutatott, közösségi média felületeken bemutatott munkáim alapján, hogy nagyon sok tekintetben szabad kezet kaptam a virágdekoráció tervezése kapcsán. És jó ez a szabad kéz abban a tekintetben, hogy egy adott pillanatban minden héten minden típusú virág ugyanabban a színben, ugyanabban az árnyalatban jellemzően nem elérhető. De hogyha szabad kezem van, és akkor nyilván van egy költségkeret, illetve van egy leegyeztetett téma, egy tematika, egy színvilág, de nekem ha a virágfajták tekintetében szabad kezem van, akkor a végeredmény az jellemzően sokkal jobb tud lenni, mint hogyha korlátozva vagyok abban a tekintetben, hogy milyen típusú virágokat használjak.
Hát leszámítva az esküvőket, meg az ilyen nagyobb rendezvényeket, hogy látod, hogy az emberek még vásárolnak virágot, egy-egy csokrot, akár nem tudom, egy névnapra, vagy akár hogyha vendégségbe mennek, hogy még visznek az emberek virágot egymásnak?
Virágboltos volt tanítványaimtól szoktam érdeklődni, ugye nekem nincs saját virágboltom, de a felnőtt képzésben nagyon sok olyan tanítványom volt, akinek már virágboltja volt, amikor hozzánk jött tanulni, illetve utána nyitott virágboltot, és akkor az utóbbi időszakban intenzíven érdeklődök tőlük, illetve néha én is beugrom hozzájuk egy-egy csokorért, hogy hogyan alakul a kereslet. Az emberek visznek-e még csokrot születésnapra, mik azok a termékek, amiket kérnek. Nyilván azt látjuk, hogy a járványhelyzet egy picit ezt is átírta. Amikor korlátozva van a mozgásterünk, akkor nem mehetünk és nem vihetünk, viszont amikor ezeket a korlátozásokat feloldják, akkor érezhető volt az, hogy többen vásároltak, akár csak egy különösebb alkalom nélkül is virágot, hiszen rég nem találkoztak, és akkor végre találkozhattak, és egy virágcsokorral ajándékozták meg szüleiket, a rokonaikat, a barátaikat, ahol tiszteletüket tették.
Ami az árakat illeti, az hogyan változott az elmúlt időszakban? Tehát gondolom itt is azért egy folyamatos drágulás megfigyelhető a virágoknál.
Így van, és ez különösen jellemző az utóbbi a koronavírus megjelenése utáni időszakra. Ugye 2020 tavaszán a holland virágtőzsde az gyakorlatilag beszakadt, tehát nagyon nagy virágmennyiségek halmozódtak fel, és leálltak az ellátási láncok, nem tudták tovább küldeni felhalmozódtak. Önmagában a virágok megsemmisítése is gondot okozott, hiszen az is szintén munkával járt. Leálltak a megrendelések, a virágboltoknak zárva kellett tartaniuk, nem volt kereslet. Tehát ez egy ilyen ördögi kört képezett sajnos, ami azokban a hónapokban nagyon megrengetett az iparágat, és azt látjuk most is, hogy az árak azért, hogyha visszatekintünk mondjuk a 2-3 évvel ezelőtti árakra, akkor az árak azok a jelentős mértékben megnövekedtek.
Karácsonyi időszak előtt az adventi koszorún kívül még mi az, amit elmondhatunk így, hát ilyen virágkötészeti szempontból, hogy keresnek-e, vagy rendelnek-e az emberek akár csokrokat, visznek-e karácsonykor egymásnak virágot az emberek, tehát hogy van még koszorukon kívül még más...
Én mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak is, hogy nagyon fontos az, hogy megmutassuk, hogy mit lehet. Mert az adventi koszorú ugye az egy népszerű termék, és egyáltalán tudnak a létezéséről, illetve hagyományosan beszerzik az adventi koszorúkat. Viszont nagyon fontos a mi szerepünk, a virágkötők szerepe, és itt a virágboltosok szerepét hangsúlyoznám elsősorban, hogyha mi meg tudunk mutatni olyan termékeket, legyen az asztaldísz, legyen az egy falon lógó virágdísz, száraz virágból elkészített dísz, egy karácsonyi asztaldísz, bármi, ami a karácsonyi ünnepkörhöz köthető, akár egy különlegesebb produktum is, ha mi meg tudjuk mutatni, be tudjuk mutatni a vásárlóinknak, és megtetszik nekik, akkor azt meg fogják vásárolni. Ha mi viszont mi szakemberként nem mutatjuk meg ezeket a termékeket, akkor valószínűleg ő laikusként nincs, ahogy ezt kírja tőlünk. Én nagyon sokszor tapasztalom ezt az elmúlt évekbeli műhelyeim kapcsán, a karácsonyváró műhelyek kapcsán, amikor a szervező kérése az volt, hogy ne adventi koszorú legyen, hanem karácsonyváró, különféle termékeket kellett akkor nekem fejlesztenem, kitalálnom, hogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy mi az, amit inkább kedvelnek ezek közül, vagy mik lettek végül a népszerűbbek, mert hogy akkor akár 8-10 félét is bemutattam. Az egyik falra akasztható, a másik asztalra helyezhető. A közös az volt bennük, hogy mind a karácsonyi ünnepkörhöz tartoztak, vagy a karácsony kapcsán a lakás dekorációba beilleszthető termékek voltak. Uh-huh. De lehet ez kültéri, tehát az ajtóra vagy a kapura kívülről felakasztható, lehet ez beltéri, falra elhelyezhető, asztalra elhelyezhető, bárhova.
Ugye említetted, hogy ugye 2015 óta, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy ugye ilyen adventi koszorúk készítése, tehát azóta foglalkozol te ezzel.
Így van, üzletszerűen az adventi koszorúkkal azóta.
Hogy tapasztalod, hogy megváltozott-e a maga a koszorúknak, vagy akár ezeknek a dekorációknak a jelentősége? Tehát inkább az jött előtérbe, hogy olyan, mint dekoráció, hogy díszítse ugye a szobát, a házat, vagy azért megmaradt az a másik jelentősége, akár a koszorúról beszélünk, az a várakozásnak a jelentősége, vagy ez egy picit háttérbe szorult?
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit felvetsz, hogy ugye az adventi koszorú azért egy átmenetet kell képezni mondjuk az Isten háza meg a mi otthonunk között, tehát megvan ennek a vallási, az egyházi jelentése és a jelentősége, megvan az, hogy minden vasárnap meggyújtunk rajta egy gyertyát, és ezzel várjuk a megváltó születését, várjuk azt, hogy egyre nagyobb legyen a fény. Én mindig fontosnak tartom ezt is az adventi koszorúk kapcsán, hogy ez a fajta szimbolisztikája is meglegyen. Ugyanakkor azt látom, hogy a fogyasztók körében nagyon-nagyon fontos az, hogy illeszkedjen az ő lakás dekorációjába. Tehát lehet, hogy azért fog tőlem egy mentaszínű adventi koszorút választani, mert hogy az ő nappaliának a bútorzatával, illetve a falfesték árnyalatával az, amit talál. Tehát, hogy fontos az, azt látom a fogyasztói szempontból, fontos az, hogy ő beszeretné illeszteni a saját otthonába, és akkor ez szerint választ. Vagy ami még érdekes szokott lenni, hogy a kisgyerekes anyukák választanak, hogyha inkább fiúk vannak a családban, akkor az anyuka hajlamosabb a kékesebb árnyalatokra voksolni, ha pedig kislányok vannak, akkor valami rózsaszínesebbet választ. Úgyhogy ez az, amit még megfigyeltem az elmúlt évek tapasztalatából. Meg ami még érdekes lehet, hogy a személyre szabott koszorúinknál, vagy mondjuk a speciális helyekre készülő koszorúinknál fontosnak tartjuk azt, hogy egy-egy speciális motivumot megjelenítsünk abban az adventi koszorúban. Például az elmúlt héten a Szapiencia Sepsiszentgyörgyi Oktatási Központjába is készítettem egy ilyen adventi koszorút, és ott agráris erdőmérnök hallgatók tanulnak, ezért az idei alapstílusú koszorúimban, tehát a négy alapmodellnek az alapkoncepcióját használtam, de a szapienciás koszorúba a kis fenyőtobozokat helyeztem, ami ugye az erdőmérnökit szimbolizálja, illetve a búzakalász is beleépítettem, ami az agrármérnökit. Én azt szeretném a teljes virágkötészet kapcsán kihangsúlyozni, hogy egy gyönyörű szép szakmának tartom. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok fantázia, kreativitás áll mögötte. Fontos az, hogy egy jó virágkötőnek legyenek művészi hajlama is. Ugyanakkor nagyon pontosan megszervezett és kemény fizikai munkát is igényel. Az, hogy a végeredmény az olyan legyen, amilyet szeretnénk, illetve amit nem győzök hangsúlyozni, a szakképzésnek a fontossága. Uh-huh. Tehát az, hogy készüljünk erre a szakmára, hogy tanuljunk minél többet, én úgy érzem, hogy folyamatosan tanulok, mindig tanulok, akár a saját tanítványaimtól is tanulok, de nyilván nemzetközi workshopokon veszek részt, vagy nemzetközi megmérettetéseken veszek részt, magyarországi virágkötőmesterektől tanulok, az ő munkáikat is követem. Nagyon sokat lehet tanulni most már a virtuális térből is, meg kell találni a megfelelő mestereket, akiket érdemes követni ebben a tekintetben.
Tehát akkor van jövője ennek a szakmának, és egy biztos megélhetést is tud nyújtani a fiataloknak.
Én azt gondolom, igen, tehát ilyen tekintetben, mint potenciális szakmaválasztást is ajánlanám, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy a virágkötészet az művészeti ág is, akkor ez az egyik szakma, ami megmaradhat még akkor is, amikor már nagyon sok folyamat automatizálásra kerül, hiszen az emberi tényező, az egyéni művészi tényező nem lesz kiküszöbölhető, illetve nem lesz pótolható.
Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a Sepsiszentgyörgyi bíróborok a virágkötővel, virágkötői szakoktatóval beszélgettünk.